János evangélium legelején, szinte az első tanítása, amivel ma szeretnék kezdeni. Jézus Krisztus szavai. Vannak olyan bibliák, amelyek piros betűssel szedik, amikor maga Jézus szája szól a tanítványoknak. Ez a rész olyan, ezek piros betűsek. Maga a Mester tanítja azt a Nikodémust, aki nem mert nappal Jézushoz menni, mert nem merte felvállalni, hogy ő érdeklődik a Jézus tanai iránt, mert a farizeusok kiközösítették volna. És nem merte felvállalni, hogy ő ezt a Jézust tiszteli és tekinti, és tudakozódni szeretne tőle. Az éjszaka leple alatt ment a farizeus létére Nikodémus, a zsidók főembere Jézushoz. De mégis valami oda vitte, és elkezdett tudakozódni, hogy miként teszi az ember ezeket a csodákat, ha csak nem az Istentől való. Tehát Nikodémus szemét az nyitotta föl, ez a Jézus nagyon sok csodát tesz. Lépten nyomon, amerre jár, csodák történnek. Hogy történnek ezek? És elment Jézushoz az éj leple alatt, és ott tudakozódik Jézustól. Jézus nem utasítja vissza, nem mondja azt neki, hogy ha nem mertél felvállalni az emberek előtt, akkor miért kérdezgetsz engem? Semmiféle visszautasító szót nem mond neki, hanem elkezd neki beszélni valamiről, ami kulcsa a keresztény életünknek. Elkezdi rávezetni őt arra, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Nikodémus nem erről kérdezett. Sőt, nem is értette, miről beszélsz Jézus. Hogy megyek én vissza az anyám méhébe, ha már vén vagyok? Miként van ez az újjászületés? Abszolút nem volt képben. Mint hogyha valami teljesen másról kezdett volna Jézus neki beszélni. Uram, én a csodákért jöttem, hogy azokról tudjak valamit. Hát ha meglátom a mikéntjét, hogy vannak ezek a csodák? És Jézus a figyelmét arra irányította, szükség néktek újonnan születnetek. Tudjátok, hogy én hívő voltam. Egész életemben, születésemtől fogva megkereszteltek, megbérmáltak, első áldozóként is. 14 éves koromig gyakoroltam, hétről hétre a vallásos életvitelemben éltem, és nem tudtam, hogy újjá kell születni. Hányan voltatok így, hogy benne voltatok a Jézusi hitben, de erről soha nem hallottatok, hogy újjá kell. Mi ez az újjászületés? Eszik ezt, vagy isszák? Nikodémus mondta, hogy megyek vissza az anyám méhébe, ha már vén vagyok? Miként születhetek meg újra? Nem voltak közös nevezőn. És ez a legfontosabb keresztény alaptanítás, amit minden hívőnek meg kell értenie, hogy az egész hívő sereg újonnan legyen születve, és akik még nem hisznek Jézusban, azoknak is föl kell hívni a figyelmét, hogy tudod-e, hogy újjá kell születned? Hadd akadjon a torkán a levegő, amikor mondod, micsoda, miről van szó? Nyugodtan szólíts meg az embereket. Tudod-e, hogy újjá kell születned? És akkor már rögtön rátérhetsz, hogy miről van szó. Mert ez a gondolat fel fogja hívni a figyelmüket, hogy itt van valami, amiről nem is hallottam az életemben. Úgyhogy nézzük meg így ennek a bevezetője után, hogy is van ez a beszélgetés Jézus és Nikodémus között. Ugyanis ez az alapja az egész keresztény életünknek, mert Jézus nem erre terelte volna a szót, hogyha ez nem lenne annyira, de annyira fontos. Közben folyik az olaj, a gyógyító kenet a gerincben. Végig valakinek a gerincén. Valaki érzi ezt a forróságot, és az a gerinc meggyógyult a Jézus nevében. Ilyenkor csak annyit kell mondani, hogy köszönöm, Uram, befogadom azt, amit elkészítettél a számomra, mert az ige soha nem marad bizonyságtevés nélkül. Az ige mindig gyümölcsöt terem, és megnyilatkozásokat, és bizonyságokat terem. Úgyhogy miközben az ige hirdetés folyik, és ha megnyitod a szívedet, közben a Szent Szellemnek lesznek ilyen irányú mozdulásai is, hogy sokatokat meg fog gyógyítani. Úgyhogy ez a gerinc fájdalom a múlté mostantól, csak jelents ki, hogy befogadtam és megvan nekem. És a végén hallgatunk bizonyságokat. Erőteljesen folyik a gerinc oszlopban ez a drága, gyógyító balzsam, ami csak az ő hatalmában áll. Ember nem tudja elvégezni, vagy odaadni nektek, de ő a szeretete által már meg is tette. Úgyhogy egy csodálatos Úr Jézus szolgálunk. Egy csodálatos Úr. Belenézünk az igébe. A János 3-ban kezdjük olvasni az igét. Az első versre fogom olvasni nektek, felolvasom a 16-os versig, ez egybe függő rész, és nagyon sok tanulsága van. És közben megöntöz minket, miközben hallgatjuk. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel is mondanéki, Mester, Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondanéki. Nézzük meg, hogy a csodákra válaszol-e. Felele Jézus, és mondanéki. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. És Jézus azt mondja itt, hogy Nikodémus, hogyha az az újjászületés által be nem lépsz ide, soha nem fogod meglátni, hogy miként vannak ezek. Ez egy belépés, ez egy belépő Isten országába, ez az újjászületés. Mondanék én Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az anyjának méhében másodszor, és születhetik-e? Ugye hát ez egy abszurd dolog. És Nikodémus így kérdez, mint hogyha Jézus nem tudná, miről beszélne. Azért kell egy kis merszehez, nem? Nikodémus előadta magát. Hogy, de hogy van ez Jézus? És menjek vissza az anyám méhébe. Azt mondja Jézus, nem. Bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami szellemtől született, szellem az. Én úgy éltem az életemet, hogy amikor megszülettem a testtől, az anyami burkából, amikor az meghasadt és a magzatvíz kiömlött, a test megjelenik. Azt mondja Jézus, hogy ami víztől született, az test. Test az. De van egy másik fajta születés, amikor szellemtől születünk meg. És amikor a szellemtől születünk meg, akkor az egy szellemi valóság. Akkor az szellem lesz. És az is ugyanúgy kézzel fogható a szellemi birodalomban, ha ez a születés megtörténik. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Harmadszor ismétli meg Jézus, egy pár versen belül, hogy Nikodémus figyelmét semmiképpen el ne kerülje, és a mi figyelmünket sem. Szükséges ez a szellemi újjászületés. Ez vagy megvan az ember életében, vagy nincs. Vagy a gyermek megszületett, és kézzel foghat, hogy itt ez a gyermek, vagy még az anya méhében van. Ugyanígy a szellemi újjászületésünk vagy megtörtént velünk, és akkor tudjuk, hogy bent vagyunk ebben a királyságban, vagy még nem történt ez meg velünk, vagy nem hallottuk, vagy visszautasítottuk, de akkor fogalmunk sincs arról, hogy milyen az, amikor mi ott már bent vagyunk. Mert csak akkor lehet megtapasztalni ezt, hogyha az ember oda belép. És elfogadja. És akkor születik egy születés, a szellemtől való újonnan születés. Akkor a szellem megszül minket a rombolhatatlan magáltal. Ez egy nagyon valóságos születés. Ennek meg kell történni minden hívő életében, hogy bekerüljön a királyságba. Ne csodáld, hogy azt mondám néked. A Nikodémus még mindig csodálkozik, azért mondja Jézus. Nikodémus, most már szűnj meg a csodálkozástól, fogd fel! Szükség néktek újonnan születnetek. Mondd ezt te is. Szükség nékem újonnan születnem. És ez megtörtént. Ugye te újjászülettél? De aki még nem, azoknak meg kell ezt hallani. Szükség néktek újonnan születnetek. Ez egy, a szél fú, ahol akar, mondja Jézus, így folytatja. Rögtön a szellemi újjászületés után hozzá kapcsolja ezt a képet. És annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van ez a szellemi birodalomban. Beleszületünk oda, és a szellem elkezdi munkálni az életünket. Soha nem fogjuk megtudni esetleg, hogy az a történés, vagy az a kapocs, vagy az, a, ami jó történt velünk, hogy ez mennyire a szellemnek az úgása volt, és az Úr keze volt. Ezt egy napon majd megtudjuk, hogy az Úr miket végez az életünkben. De az ember nem látja át, hogy az Úr lépten nyomon ott van az életünkben, és szerkeszti, és közrefogja, és hozza ezeket, és megcselekszi, és előkészíti, és előttünk jár. Zúg ez a szél az életünkben. Nem tudjuk, honnan jön és hova megy, mert nem látjuk át a teljes képet, Istennek a terveit. Soha nem közölte Isten Ábrahámmal, hogy hova kell menjen, amikor azt mondta neki, hogy kelj fel és hagyd el az atyád országát. Neki engedelmesnek kellett lenni, és megtenni az első lépést, és onnan kijönni, hogy a másik helyre bemehessen az ígéret földjére. Hát a szélnek ezt a zúgását, az, amikor újjászületünk, akkor ez zúg az életünkben. Enyhe szellő. Szeléd vezetés, szól az Úr, és meghalljuk azt, és tereli az életünket. És sokszor nem is tudjuk, hogy a szellem az. Mondja itt Jézus, hogy hallod annak zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Nem látjuk át a szellemnek a teljes képét, hogy mi a terve még az életünkkel. Azt tudjuk, hogy most itt, ezen a helyen, itt jó helyen vagyunk. De meg kell hallanunk azt a szellőt, amikor jön a szellem és zúg az életünkön, hogy most merre menjünk, miként tovább. Ezt a szellem végzi. Azoknál, akik szellemtől születtek. És így van mindenki, aki szellemtől született. Nikodémus újra kérdez. Azt kérdezi, mi módon lehetnek ezek? Még mindig nem fogta föl, miről beszél Jézus. Szellemi dolgokat nagyon nehéz felfogni, amikor az ember még nincs benne. Életemben nem gondoltam volna, hogy létezik ilyen, hogy újjászületés, és amikor belekerültem, akkor pedig azt nem tudtam felfogni, hogy miként létezhettem addig nélküle. Az ember belekerül, akkor képtelen, hogy lehetett abban a szárazságban élni. Ott is Isten kegyelme vigyázott ránk különben. Minden pillanatban, és sokszor megmentette az életünket. De akkora a változás, amit egy szempillantásban lehet érezni, akkor az ember ide bekerül, hogy óriási a sötétségből a világosságba. Az elveszett voltunkból az örök életünkbe való átlépés, egy szempillantásban. Ez a szellemi újjászületés. Felele Jézus, és mondanéki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És ma is meg lehetne kérdezni a különböző felekezetek és egyházak vezetőit, hogy ti vezető létetekre nem tudtok ezekről? Nem hallottatok ezekről? És nem tanítjátok ezeket? Ez Jézus itt ezt kérdezi Nikodémustól. Vezető léted, de nem tudsz erről az alap dologról? Hogy a szellemi birodalom hogy működik? Hogy a szellemnek a zúgása, mint a szél, úgy viszi előre az életedet? Hogy nem tudsz erről? Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk. És amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Jézus nagyon sokan visszautasították, pedig azokról a dolgokról beszélt, szellemi igazságokról. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mondja Jézus, mi módon hisztek majd, ha a mennyeiekről szólok néktek? Jézus mindig körbevették ezek a hitetlenek, akik nem tudták bevenni, amit Jézus mond. Sokan el is hagyták őt ezért. Akkor arról kezdett beszélni, hogy az ő testét enni kell, és az ő vérét inni kell, akkor a legtöbb követője elhagyta. Mert nem értették, hogy miről beszél. És hogy mit jelképez. Senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Aki a mennyben van. Hát ez megint nehéz volt Nikodémusnak, képzeld el. Az embernek fia, aki leszállott a mennyből, az mehet föl egyedül, de leszállott, itt van a földön, és a mennyben van. Na, ezt dolgoz fel Nikodémus. Hát a szellemi dolgok, azok olyan mértékű, összetett, komplex dolgok, hogy a szellem magyarázata nélkül képtelenség megérteni. És Nikodémus még nem volt benne ebbe a királyságba. És azt mondja Jézus, hogy az ember fia lejött a mennyből, és oda föl is mehet bármikor, és itt van a földön, és különben fenn van a mennyben. Azt mondja, a mennyben van. Tehát egy olyan kétdimenziós járás kínál nekünk Isten szelleme, hogy miközben itt lent vagyunk a földön, a szellemi dolgokkal teljesen tisztában lehetünk, és láthatjuk az Atya akaratát, az ő rendelését, a mennyei dolgokat, és ahogy Jézus mondta, hogy csak azokat szólom, amiket hallok az Atyától, és csak azokat cselekszem, amit látom, hogy ő cselekszik. Ehhez kell ez a mennyei, szellemi dimenzió és a földi dimenzió egyszerre. Egyszerre működjön az életünkben. Valaki annyira szellemi, hogy a földön már nem képes élni és érvényesülni, az nem jó Istennek. Valaki azt mondja, hogy annyira szellemi vagyok már, hogy én nem vagyok képes már itt a földön járni. Akkor mi haszna Istennek a te edényeddel? Akkor nem vagy képes az evangéliumot hirdetni. Itt a földön is meg kell állni a helyünket, és a mennyeiekben is járatosnak kell lennünk. Ugye? Mind a két helyen egyszerre. És ez a két dimenzió egyszerre mozdul. És illeszkedik. A mennynek az akarata illeszkedik a földön, amikor kimondott, hogy legyen meg az Úr akarata az életemben, a menny akarata a földön. Akkor illeszkedik a két dimenzió egymáshoz. És így jön elő az Úr akarata az életünkben. Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. És rá kell tekinteni. Akkor jönnek a mérges kígyók, és jönnek a különböző betegségek, marásai, a tünetek, a problémák, a gondok, akkor neked tudnod kell, hogy valaki felemeltetett, akire te rátekinthetsz, és ha te az ő nevét hívod segítségül, akkor minden bajból megtartatsz. Mert ezt a hasonlatot hozza, hogy pontosan úgy, ahol Izrael fiai akkor megmenekedtek, még ha meg is marta őket a kígyó, a halálos marással, aki csak rátekintett, az megtartatott. Az megmenekült, az meggyógyult, az életben maradt. És azt mondja, hogy pontosan így kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy kimenekedés van ő általa. Ha az ő nevét hívott segítségül, akkor megtartás van. Ha az ő nevét hívott segítségül, akkor gyógyulás van. Ha az ő nevét hívott segítségül, akkor üdvösség van. Akkor mindaz van, amit Isten tervezett a számodra. Ha megtanulsz rá tekinteni. Ha fókusz, ez egy fókuszálás. Meg kell tanulnunk a gondok közepette rá tekinteni. Mert ő felemeltetett. És azt mondta, hogy ha én felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. És ott nem a világ összes népére hivatkozik az írás, hanem a bűnre. Felemeltetem, és a világ minden bűnét magamhoz vonzom. És elnyelte a bűnöket, és megfizette az árát. És ezért van nekünk megváltásunk az Úr Jézusban. Ha valaki hisz ő benne, és itt a két híres ige, amit szoktunk idézni, ennek a fejezetnek a középtáján jön elő, de előtte, hogy mi is ez, ahogy Jézus ezt előhozza. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Előjön az örök élet. Nikodémusnak most már nem csak az újonnan születésen kell gondolkoznia, hanem mi ez az örök élet? Örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis ez Isten szeretetéből fakad, tud meg Nikodémus, és tudja meg az egész világ, és nélküle elveszettek lennénk. És Isten adta ezért az egyszülött fiút, és ez az Isten szeretete által van. Feláldozta az egyszülött fiát, hogyha valaki elhiszi, hogy ez a munka elvégeztetett, akkor örök élete van. Akkor bemehet oda. Az újjászületés, tehát ezen a hiten alapszik, hogy hisszük-e ezt, akkor örök élete van. A szellemtől való megszületés, tehát Jézus alaptanítása. És enélkül nincs Isten országába való bemenetel. Azért nagyon fontos tudni, mert sokan úgy gondolják, hogy ők annyira, én is így gondoltam, én annyira sok gonoszat nem tettem az életben, nem voltam olyan rossz ember, sőt, inkább jónak tartottam magam. Azt gondoltam, hogyha én ilyen nívóval és ilyen eredményekkel élek a világban, mint jó ember, akkor engem Isten nem fog elvetni, hívő is voltam. Gondoltam, Isten nem fog engem elvetni, hanem Isten majd befogad engem. Én hittem abban, hogyha meghalunk, akkor a mennybe kerülünk. Mondom, Isten engem be fog fogadni abba a birodalomba, amit a mennyországnak neveznek. Igen ám, de egy napon hallottam a prédikálást, amikor azt mondta a prédikátor, hogyha ma este meghalsz, ha meghalnál, mert bármelyik nap eljöhet, hogy elkérik az életünket. Ugye? Úgy élünk, mint a örök élnénk, de ez nem igaz. Örök életünk szellemünkben van. Ha ma este elkérik az életedet, számonkérés van, akkor tudod-e, hogy megállhatsz-e Isten előtt? És abban a pillanatban végig hasított bennem a belsőmben, szavak nélkül, hogy ott nincs megállásom. Ott nem lehetek. Mert ez egy szent hely, és én pedig a bűnös voltomban voltam megítélve, kárhoztatva. Egyszerűen éreztem, ez a Szent Szellem szolgálata. Ez kell, hogy működjön a bűnösöknél, amikor te Jézusról szólsz nekik. Mert az, hogy te győzködöd őket, az egy nagyon szép dolog. De valaminek ott a színfalak mögött a szellemi birodalomban kell működnie, hogy közben az ő szívét valaki meg kell győzze arról, hogy neki erre szüksége van. És az a Szent Szellem szolgálata. Meg kell győződnie az illetőnek arról, hogy neki szüksége van erre, hogy enélkül ő nem járulhat Isten elé, hogy ő nincs benne ebben a szentségben, hogy az Úr előtt megállhatna, ennélkül, a megváltás nélkül, amit Jézus hozott nekünk. És amikor ez megvan belül, akkor hajtja meg az ember magát, mondja, igen, Uram, szükségem van rád. Szükségem van. Szükségem van erre a megváltásra, szükségem van erre a névre, szükségem van a kereszthalára, szükségem van a Szentvérre. És amikor az ember ezt meglátja, akkor van a bemenet, bemenetel oda. Ugyanis Isten mindenkiért elvégezte, de nem mindenki látja. Hogy ezt el kell fogadni, hogy be kell fogadni azt. Az pedig az örök élet, mondja János evangéliumban Jézus, megint Jézus szavai, főpapi imája, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Imádkozza ő maga az atyához. És az örök élet, amikor belénk kerül az újjászületésnél egy ajándék, egy kegyelmi ajándék, akkor az egy ismeretet hoz nekünk a szellemi birodalomból. Egyszerűen megnyílik nekünk egy másik birodalom. Hogy elkezdjük azokat a szellemi dolgokat megismerni, hogy ez a szeretet mennyire valóságos, hogy ő szeret minket. Az akkor kerül a szívünkbe, amikor újjászületünk. Az újonnan született szellemünk egyik gyümölcse. Ez a szeretet. Addig fogalmunk nincs arról, hogy Isten mennyire vágyódva, féltőn, óvó szeretettel szeret minket. Addig fogalmunk nincs róla. Csak élünk a világban. De amikor ez megtalálja a szívünket, és olyanan születünk, akkor nyílik ez meg nekünk. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. És Isten maga a szeretet. És erről a szeretetről kapsz egy más dimenzióból, a mennyei dimenzióból való kijelentést a Szent Szem által, hogy ő mennyire szeret téged. Ez lesz az első, amit megtapasztalsz, amikor újjászületsz. Hogy ő mennyire szeret téged, az egyedül igaz Istent. Akit elküldtél, mondja is a Jézus Krisztus, megismerjék, ez az örök élet. Mert ez az örök élet tehát mutatja, hogy ebben a megismerésben van növekedésünk. Az, hogy újonnan születtünk, az azt jelenti, hogy csecsemők vagyunk, romolhatatlan magtól megszületünk, beleszületünk egy birodalomba, a szellemi birodalomba, és ugyanúgy, hogy a gyerek megszületik, és ha nem kap segítséget, akkor éhen hal. Ha az édesanyja nem kezdi táplálni, vagy valaki nem veszi a gondjaiba, akkor ki van szolgáltatva? Ez a szellemi birodalomban pont így igaz. Megszületünk, belekerülünk egy csodálatos dimenzióba, de szükség van arra, hogy megismerjük a Szent Igét, hogy megismerjük a Szent Szellemet, hogy megismerjük az Úr Jézust, megismerjük a hatalmunkat, megismerjük a mennyei atyát. Az igének meg kell nyílnia a számunkra, hogy mit kaptunk, hogy mi az örökségünk. Ha ezeket nem ismerjük meg, akkor nem tudunk élni benne. Akkor olyan, mintha nem lenne. Vagyis ez Isten úgy rendelte, hogy ez a megismerés, ez egy folyamat legyen a számunkra, és a gyülekezetben rendelte el ezeket a szolgálatokat, hogy általa növekedhessünk. Vagyis a gyülekezetben való visszajárás az nélkülözhetetlen, hogy el tudjuk foglalni a méltó helyünket a Krisztus testében. Hogy tudjunk uralkodni. Az a hatalom, amit kaptunk a Jézusban, az a csecsemő első nap eszébe sem fog jutni, hogy van ilyen hatalma, ki megszületett. Nem honnan tudná? Mi tudtuk, amikor beleszülettünk ide, hogy milyen hatalmunk van? Fogalmunk nem volt róla. Tehát ez idő kell, és Isten nagy béketűréssel és odaadással elkezd minket táplálni, és gondozni. De az első, a legelső fázis, újjá kell születnünk. Akkor belekerülünk ebbe a birodalomba, akkor nagyon rokonértelmű szavakkal kell megismerkednünk. Ez az örök élet, amit Jézus mond. Az örök élet. A megigazulásunk. Ez is egy ajándék Istentől. Ez egy minősítés, hogy pontosan olyan igazak vagyunk, mint maga Jézus Krisztus bűn nélkül. A bűn nem uralkodik többé rajtunk. Megigazultunk. És az üdvösség szó, ez a szózó a görögben rengeteg mindent jelent. Jézus azért jött, hogy üdvözüljön a világ. Újjászületünk, és azt mondjuk, hogy megvan az üdvösségünk. Ez így egy csodálatos hit kijelentés, de hogyha elmondom nektek, hogy mennyi mindent jelent az üdvösség, és megnézzük, hogy benne járunk-e ezekben már, akkor azt mondjuk, hogy most kezdjük megérteni, hogy írja a Szentírás, hogy munkáljatok a ti üdvötökre, kezdjétek azokat a hit munkákat, hogy az üdvösség áldásai, a szozó, annak minden komponense valóságban jöhessen az életünkben. Tudjátok-e, hogy ez a szozó szó mennyi mindent jelent? Jelenti a megőrzést, a megóvást, a teljességet, a gyógyulást, a megtartást. Minden rossztól kihozott ebből a világból a világosság birodalmába. Minden, ami Isten munkájával kapcsolatos az életünkben, benne van ebben az üdvösség szóban. hogy üdvösséget szerzett nekünk. Ha megkérdezed a szegény embert, mit jelent az üdvösség, tudja, hogy üdvözült, fogalma nem lesz róla. Mi se tudtuk. Úgyhogy ki kell ezeket bontani, és rá kell látnunk ahhoz, mint hogy egy csomagot kap az ember, és elkezdi kibontani, mi van benne, és milyen áldások ezek. És hogyan lehet ezeket elvenni, miként lehet felölteni, miként lehet Isten megdicsőíteni ezekkel, hogy ezeket magunkra öltjük. Ez az egész életünk sorának a története, azt követően, hogy újonnan születtünk. Drága Jézusnak a Krisztusi testébe bekerülni, a apostolok cselekedetei ír erről a 13. fejezetben, hogy lehet jól összefoglalni, mit is jelent ez a megigazultság. Ez a megigazultság. Csak úgy fogunk előbben jutni, hogyha az igéket bányásszuk, és igéket kutatjuk, és egyre inkább, hogy megnyílnak ezek, úgy tudunk meg róla valamit. Mit kaptunk akkor, amikor újonnan születtünk? A Cselekedetek 13. fejezetében, a 38-39-es versek. Azért legyen néktek tudtotokra, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdettetik néktek a bűnöknek eltörlése, és mindenekből, amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani titeket, zsidókhoz prédikált itt Péter apostol, így folytatja, amiből nem volt képes megigazítani titeket, ő általa, a Jézus Krisztus által, aki felemeltetett, ő általa mindenki, aki hisz, megigazul. Vagyis itt újra arra kapunk utalást, hogy ez hit által működik. Ide bemenni hit által lehetséges. Sehogy máshogy. Hit által lehetséges ide a bemenetel, és a Mózes törvényére igyekeztek sokan, akiknek adatott, de nem volt képes őket megigazítani. Mindig volt egy kis jotta, ami elmaradt, és ez úgy lett nekik felírva, hogy az egész ellen vétkeztek. Senki egy test sem tudott megigazulni a törvényből. Isten csak azért adta nekik a törvényt, hogy rávezesse őket, hogy szükség lesz majd arra a megváltóra, akire ha tekintenek, akkor megvan a megigazultságuk. Hitáltal. Úgyhogy ez kegyelemből van. Itt olvashatjuk. Amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani benneteket, ő általa mindenki, aki hisz. Hányan vannak itt hívők? Akkor a ti státuszotok a megigazultság. Mert hiszünk, és azt mondja, aki hisz, az megigazultá tétetett. Igaz vagy Isten előtt, mert Isten eltörölte a bűnt az életedből. Ez végtelen kegyelem. Nincs egy se, aki mondhatná, hogy soha nem követett el bűnt. És Isten azt mondja, eltöröltem azt. Vagyis a bűn nem tudja érinteni az életünket. Bűnmentesek vagyunk a megigazultságban. Bűnmentesek. Mint a rozsdamentes acél. Nem fog rajta a rozsda. Rajtunk így nem fog a bűn. Pontosan így. Ha el is követed azt, nincs hatalma feletted. És nem kívánod. Nem kívánod a közösséget vele. Mentes vagy, bűnmentes vagy. Tehát, hogy nem cselekedetekből, hanem hitből van, ezt kell nagyon sok kereszténynek megtanulnia. Mert arra neveltek minket, hogyha jókat teszünk, akkor majd Isten jókat cselekszik velünk, és hogyha nem jókat cselekszünk, akkor pedig Isten majd megbüntet minket, mert lesz számonkérés. A megigazultságra ez így nem igaz. Isten felhívja erre a figyelmünket. És ezt meg kell olvasnunk a Bibliából, mert sok a zavart keresztény ezzel kapcsolatban. Hogy van ez a megigazultság? Amit mi megkaptunk Istentől, mert hiszünk. A Róma levél 10. fejezetben tanítja Pál azokat, akik hívőké lettek, már bent vannak a Krisztusi testben, megigazultak, újjászülettek, és a Krisztusi testnek a tagjaivá lettek. És ezért tudja nekik írni, hogy atyám fiai. Ők már testvérek, ők bent vannak a Krisztusi testben. Így ír nekik. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét. És Pálnak az volt a sóhaja, a szíve, sóhaja, a szíve vágya, egész Izrael ismerje azt meg, amit én kaptam a szívemben. Egész Izrael, mert Isten mindenkiért odaadta az egyszülött fiát. A világ minden bűne, a Jézus Krisztusra volt terhelve. Az egész Izrael üdvösségét kívánom, mondja Pál. Mi is ugyanígy vagyunk, amikor ránézünk az elveszettekre, annyira kívánjuk az ő üdvösségüket. Miért nem látják? Nem is hallottak róla. Mert bizonyságot teszek felőlük, írja, ezek a vallásos testvérei, akikről Pál beszél, akik még nem üdvözültek. Bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, buzognak Istenért. Vallásoskodnak, betartják a rendeléseket, betartják a mózesi törvényeket, de nem megismerés szerint. Istent mégsem ismerik. Ha Istent ismernék, és ismernék, hogy mit végzett el a Krisztusban, akkor azokat elhagynák. Ezt írja itt Pál. Mert az Istentől eredő megigazulást nem ismervén, ez a krisztusi megigazulás, ami Istentől ered. Az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, vagyis a saját erejükből akartak boldogulni Isten előtt. Megtartjuk az összes törvényt, és akkor majd üdvözölünk Isten előtt. Ez a tulajdon igazságukat igyekezvény érvényesíteni, az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek. És félretették. Bár hallottak róla, mégsem engedtek. Hallották az evangéliumot, és mégis félretették. És maradtak a hagyományaiknál. Nem engedelmeskedtek. Az üdvösség evangéliumának engedelmeskedni kell, amikor azt halljuk. Amikor valaki hirdeti nekünk az evangéliumot, akkor a szívünknek meg kell nyílni arra, és az engedelmességben azt be kell fogadni. Igen, Uram, hiszem, hogy te ezt elvégezted, értem. Elfogadom ezt engedelmességben, és ezért van meg nekem. És ők ellenálltak. Annyit kellett volna tenniük, hogy elfogadják. Elfogadják azt. Mert az Istentől eredő megigazulásnak nem engedelmeskedtek, vagyis egy engedetlenség volt bennük, egy kemény szívűség volt bennük, egy ellenállás volt bennük, egy ragaszkodás a törvényhez, hogy nem, én azt nem fogadom el. És visszamentek, és maradtak a réginél, így mondom inkább. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek megigazulására. És hirdette nekik Pál, hogy vége a törvénynek, gyertek a Krisztushoz. Ez a hívők megigazulása. Igaz vagy Isten előtt, ha elfogadod ezt az áldozatot. Mert Mózes a törvényből való megigazulásról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. Vagyis a törvényből való megigazulás úgy ment, hogy azokat meg kellett cselekedni. A törvény minden pontját, minden jottáját. Egy nagyon szigorú és elvárásokkal teljes élet volt, és senkinek nem sikerült. Egyetlen egy ember nem igazult meg a törvényből. A hitből eredő megigazulásról pedig. Tehát látod, összehasonlítja a két megigazulást. A törvényből való megigazulást, és a hitből való megigazulást. Ez a hatos vers. Így mondja. A hitből való, a hitből eredő megigazulásról pedig így szól. Vagyis megtanítja nekünk, hogy mit jelent ez a megigazulás, amit kapunk, ami hitből van. Csak hitáltal lehet elnyerni. Sehogy máshoz. Nem lehet a cselekedetekből elnyerni. Így szól, közel van hozzád az ige. Az az ige, ami által üdvözülsz. Ha azt meghallod, akkor megvan az üdvösséged. A szádban és a szívedben van. Ez két nagyon közeli hely. Úgyhogy senkire nem mutogathatunk, hogy miért nincs üdvösségünk. A másikra ezt tette, meg azt tette. Nem. A te szádról és a te szívedről szól. A te szádban van ez az üdvösség, és a te szívedben. Mindenki saját maga kell, hogy ezt befogadjam. A saját üdvössége. A szádban és a szívedben van, azaz a hitbeszéde, amelyet mi hirdetünk. És itt kibontja az üdvösséget. Hogy is van ez? Hogy születtünk újjá? Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, vannak fordítások, ahogy úgy hozzák, a te száddal vallást teszel Jézusról, mint Úrról. Hogy Jézus az ura az életemnek. Ő az ura az életemnek. Ő uralkodik minden körülmény felett. Úr voltát kell kijelenteni, ezért ő az Úr, ő a király. Ő uralkodik. És az állhat meg az életemben, ami az én uramnak tetszésére van. És ami nincs, annak el kell buknia, meg kell szűnnie, el kell távoznia. Jézus, ez jelenti, hogy Jézus Úr volt az életemben. Igenis van mondandója az életeddel kapcsolatban. Hogy mi van a tetszésére, és mi nincs. Ő az Úr az életed felett. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, itt jön a szívbeli hit. Valakivel elmondathatjuk az üdvösségimát, és örvendezhetünk, hogy újjászületett. De ha a szívét az csak az Úr látja. Csak a kedvünkért mondta el, vagy csak azért, mert hisz Jézusban a többi proféta között, akkor nem volt jó ez az ima, nem hozott üdvösséget. Mert a szívben ott kell lennie ennek a hitnek. Melyik hitnek? A szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból. Akkor üdvözülsz. És a feltámadás ereje hozza a kereszténységnek ezt az örök életet. Mert hogy Jézus meghalt, azt mindenki hiszi, mert minden ember egyszer meghal. Ebben nincs ott az örök hit. Jézus meghalt, mindenki tudja, mert Jézus élt, akkor Jézus meghalt. Ezért nem hozza. Jézus értünk meghalt, és Jézus Isten ember volt, és rajta voltak a bűneink. De hogy meghalt, azt az egész világ hiszi. Mert hallottak Jézusról. De az, hogy feltámadt a halálból, azt a kiválasztottak hiszik, akiknek ez megadatott, ez a világosság, hogy ők hiszik, hogy Jézus kijött a halálból, harmadnapon. És erről a hitről, hogy Isten ereje őt előhozta a halálból, győzedelmesen, minden bűnnel leszámolt. A halálnak minden erejével leszámolt. Győztesen jött ki. Kijött a sírból. Ha ebben hiszel, akkor te is kijöttél ő vele. Ez a keresztény feltámadás ereje. Az újonnan született kereszténynek a hite kell, hogy legyen, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Itt van ez a szóira, ez a szozó. A megtartás, a megőrzés, a teljes védelmünk, az anyagi ellátásunk teljessége, a gyógyulásunk. Az üdvösség szóban minden benne van, amire valaha szükségünk lehet az életben. És ez mind így megy, erre a szellemi törvényre. Ha száddal vallást teszel róla, és a szívedben hiszed azt, hogy az megvan neked. Hogy Jézus azt megszerezte neked. Ez egy szellemi törvény, ami hozza nekünk, ami katapultál minket abba az üdvösségbe, amit Isten megszerzett nekünk. A szívünkben hisszük, szánkkal megvallást teszünk róla, és ez a hit törvénye. A hitnek ugyanaz a törvénye van bennünk, ugyanaz a szelleme van bennünk. Hittem és azért szóltam. Ez a törvény működik, és ennek a törvénynek minden egyes esetben a gyümölcse az újonnan születés. A törvény az mindig ugyanúgy eredményezi azt, amire küldik. Isten ezt elrendelte. Ez a hit törvénye. Szívünkben hisszük, és a szánkkal vallást teszünk róla. És látjátok, hogy mi hiányzott? Én mindig hívő voltam. Világéletemben. De senki nem hozta el nekem ezt az üzenetet, hogy abban, amivel hiszem, arról egy ilyen célirányos megvallást kell tennem, hogy kijelentem Jézust az életem urának. Mert hiszem, hogy meghalt értem. Mert hiszem, hogy feltámad harmadnapon a halálból. És megkérem, hogy legyen az életem ura. És abban a pillanatban a szellem megszül engem. És egyszerűen élő leszek Isten előtt. Megszül. A szellem megszül engem. Abban a pillanatban tőle megszületek. Az igétől megszületek. Egy szellemi újságot hoz. Egy új élet. A régiek eltörlődnek, amik voltak addig. A múlt teljességgel eltörlődik. Nézzük meg, hogy a korintusiak hogy lettek hívőké. Mert ezeket a rómaiaknak írja, Rómában élőknek. Korintusiaknak mit ír vajon? Nyomozzunk tovább, hogy legyen ne egy is, ne két tanunk erre, hogy ez hogy működik. Ez miként működik az életünkben, hogy tudjuk ennek az alapját. Ne higgyünk a tévtanításoknak. Ha csak úgy higgyük, ahogy ez megvan írva, és azt ért, ragaszkodjunk hozzá. Ragaszkodjunk az igazsághoz. Nézzük az első korintusi levél 15. fejezetében. Mit ír a Szentírás? Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, megint a testvéreknek ír, a Krisztus testében lévőknek az evangéliumot. Ami tudjuk, hogy Istennek az ereje, ugye? Minden hívőnek az üdvösségére. Hát az evangélium hirdetése nélkül nincs üdvösség. Az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, látod? Pál kellett, hogy hirdesse az evangéliumot. Melyet be is fogadtatok. Itt van a befogadás. Akik hallották, azoknak engedelmességgel el kellett fogadni. Azt az üzenetet. Pál azt mondja, én hirdettem nétek, ti befogadtatok, amelyben álltok is, megálltok benne, amely által üdvözültök is, ha megőrzitek. Látod-e, hogy különböző stádiumokat jelöl meg. Hirdettem az evangéliumot, ti hittetek, ti befogadtátok, és utána ragaszkodnatok kell hozzá. És meg kell őriznetek azt, és akkor üdvözültök. Tehát, hogy az üdvösségre eljussunk, ami minden kötés alól való szabadságunk. Ez az üdvösség akkor jön, ha megőrzitek, amit hallottatok. Ha ragaszkodtok hozzá mindvégig. Ez kettes vers írja, nem én mondom nektek. Ragaszkodni kell hozzá, ez az igazság, amit a szívedben felfogadtál. Ezek szellemi igazságok, és a láthatókban jönnek, hogyha ragaszkodsz hozzá. És ha hiszed azt, és megvalod azt. És ez egy hitmunka. Nem az örök életünkre, hanem a szozó, az üdvösség szó minden áldására. Ezt akkor fogod meglátni, hogyha ragaszkodsz hozzá. Hogyha megőrzöd azt. Aminémű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Velünk ilyen nem történhet. Mi nem hiába lettünk hívőké, mi kijárjuk azt. Isten minden akaratát. Minden, mi nem hiába lettünk hívőké. Mi nem hiába vettük Isten kegyelmét. A mi életünkön megláttatik Istennek ez a jósága. Kijárjuk azt. Kijárjuk. Isten erre hívott el minket. Mert azt adtam előttökbe főképpen, amit én is úgy vettem. És Pál azt mondja, kijelentésből szólok most hozzátok. Én ezt vettem az Úrtól. Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Vagyis hinni kell, hogy meghalt a Krisztus, hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon. Itt írja. Feltámadott a harmadik napon az írások szerint. És újjászületéshez ezt hinni kell. Nem csak, hogy Jézus meghalt, és nem csak, hogy Jézus eltemettetett, hanem a harmadnapon feltámadt a halottaiból. Isten kihozta őt a sírból. És ez hatalmasabb munka volt, mint bármi más a teremtésben, amit Isten elvégzett. Mert itt az ördögi birodalom, a sátán és az összes démoni serege ellene volt annak, hogy Jézus valaha előjöjjön a sírból. Vissza akarták tartani. Azt hitték, hogy örökre rabul ejtették. Hiszen a mi bűneinkkel ment le oda. A mi összes gonoszságunkkal ment le oda. Arra a helyre. És rávetették magukat ezek a gonosz démoni seregek. És azt mondták, hogy na most megkaparintottunk, és most itt tartunk örökre. Ez elképesztő pillanatok voltak, mert úgy nézett ki, hogy a tanítványok soha többet nem látják Jézus, hogyha erre a pillanatra tekintettek volna. De látjátok, hogy ezért járunk hitben. Akkor legreménytelenebbnek tűnik valami. Akkor is Isten ereje annál nagyobb. És Isten ereje a harmadnapon kihozta őt a halálból. Amikor legyőzte a bűneinket, megfizette a bűneink árát. Utolsó helyre is le kellett jusson a pokolba, ahova a legutolsó bűnösnek kellett volna kerülnie. Minden bűnnek az árát meg kellett fizetnie. És amikor ezt lerendezte, levetette magáról ezeket, a fejedelemségeket és hatalmasságot, és a gonosz minden erejét, levetette magáról, és egy győzelemet diadalban mutogatta őket, itt ímé legyőztem őket, és kijött a pokolból, harmadnapon. Egy új élettel jött ki. A feltámadás erejével, és ezt a feltámadás erejét adja nekünk az újonnan született szellemünk örök életében. Ugyanis azt mondja, hogy ha annak a szelleme lakik bennetek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. Krisztus kihozta ki a halálból. Istennek ez a hatalmas szelleme, a Szent Szellem. És ugyan ő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, az nagyobb munka volt mindennél. Az összes ördögi erő ellene volt. Ami ma a világban munkálkodik, és ami lent van a pokolban. Minden gonosz erő rajta volt Krisztuson, hogy visszafogja. És Isten előhozta a halálból. Akkor hogy ne elevenítél meg a te halandó testedet? Pont azzal, amivel te küzdködsz, Isten ereje nagyobb annál. Úgyhogy ne magasztaljuk az ellenséget. Amivel éppen megmérettetésben vagyunk, tudjuk, hogy Isten elé nagyobb annál. És kijövünk győztesen. Ilyenkor látjuk azt a Jézust, aki kijött a sírboltból. Győzedelmesen, ragyogó dicsőségben, megdicsőülve, új élettel teljesen. És ennek a testnek lettél a tagja, ha újonnan születtél. A Krisztusi testnek. Oly módon, hogy azt írja le az Efézus 5, hogy az ő testéből valók vagyunk, az ő húsából és az ő csontjaiból valók vagyunk. És ha ez így igaz, akkor hogy foghatna meg a betegség? Le tudod vetni, és fel tudod ölteni a Krisztust helyette. Az ő húsával lettél egybekötve, az ő csontjaival vagy beszerkesztve, az ő testének a tagja vagy. És ugyanaz az élet van benned, mint ami az ő testében. Az örök élet. A megdicsőült élet. Ami legyőzte a halált. Ez egy óriási dolog ez az örök élet, amiért Jézus tanítja Nikodémust, hogy azért jött, hogy örök életetek legyen. És ezt nektek adta, ezt az örök életet, ebben a megigazult, dicső munkájában, megigazító munkájában, amit elvégzett a Jézus Krisztusban. A Szent Szellem tudja egyedül meggyőzni az elveszettet arról, hogy neki ide be kell jönnie. Nincs más. Mi hirdetjük kívülről az evangéliumot, és hirdetjük, és szánkban az ége van, és szolgálunk, és rajtunk van a szolgálati palást, és működnek az ajándékok, de aki hallgatja az elveszettet, az ő szívét csak a Szent Szellem tudja arra indítani, hogy erre szükséged van. És ha ő indítja, és ő meghallja engedelmességben, akkor fogja elvenni ezt. Úgyhogy sok testvérünk van, akiért, és a rokonság, és az ismeretség, akikért imádkozunk. És még nincsenek bent a Krisztusi testben. Ebben a gyönyörűségben, ami bent vagyunk, és gyönyörködünk, és járjuk, és éljük, és ez a békesség, ami lenyűgöz minket. Lenyűgöző ez a békesség, amit Krisztus adott nekünk. Hogy minden körülmény ellenére tudunk a fölött járni. A vízen, ott a vízen, csak a Jézussal lehet. És hogy ők ezt látják, és mégsem kívánják. És mégsem akarnak jönni. Az én családomban is sokan vannak unokatestvérek. Egyik sem mondta még, hogy igen, én szeretném ezt. Ezért akarnék a következő pillanatokban néhány gondolatot, és aztán elmondjuk az üdvösségimáját azokért, akik hallgatják, a nézők az interneten, az internetrádió, internettévé, vagy később a YouTube-os letöltésekben. Rég nem mondtuk el közösen az üdvösségimáját, úgyhogy ezt ma megtesszük. Az egész üzenet az ő kedvükért van, rég nem szóltunk erről. És alaptanítás és alapfontosságú. Mit tegyünk akkor, hogyha régi-régi imádságunk a trón előtt a rokonunk, testvérünk üdvössége, és még nincs bent a királyságban. Következő pontokat szeretném veled végig gondolni. Az első, hogy vegyél hatalmat a visszatartó elők felett. Mert úgyis az ellenséggel egy háborúban vagyunk, és a démonikus erők tartják fogságban. Úgy olyannyira, hogy a világ kívánságaival próbálják csábítani, és ezeket az erőket meg kell törni, a visszatartó erőket. És első, hogy hatalmat kell venned az élete felett, hogy lehet káros szenvedélyekben, lehet valaminek a rabságában, bármi, ami visszatartja, démonikus seregek. Hatalmad van felette a Jézus nevében. Ez az első, amit ki kell jelentened, és megtörni ezeket az erőket, kijelenteni, hogy nem tarthatják a fogságukban. A második pont, amit meg kell tenned, hogy érvényesítened kell felette a bűneinek eltörlését. Ugyanis nem olvastuk el a második korintusi levélbe, de elmegyünk oda szerintem még egy rövid részletre. Ott azt olvasod, hogy Isten megbékélt az egész világgal. A világ minden bűnét megbocsájtotta, amikor Krisztus a tekintett a kereszten, mert ráterhelte a bűnöket. Vagyis nem tulajdonítja a világnak az ő bűneiket. Hanem úgy tekinti, mint hogyha azokat a Krisztusunk követte volna el, és a kereszten meg is fizette érte az árat. Egyetlen bűn nem maradt kárhoztatás nélkül. Ott a kereszten. Vagyis az ismerősöd, akiért imádkozol, kijelentheted felette az ige szerint, Mert Jézus így küldi ki a tanítványokat, azt mondja, akinek a bűneit megbocsátjátok, azoknak megbocsájtatnak. Kijelenteted az Úr trónja előtt, hogy te az ismerősödnek az élete felett érvényesíted a bűneinek az eltörlését. Tudod, hogy mit fog ez hozni? Továbbra is bűnben élhet, de az a bűn nem tud zsoldot szedni tőle. Az a bűn nem fog tudni ránehezedni úgy az életére, mint szeretne. Mert rendszeresen kijelentett felette, hogy mentes a bűneitől. Mert Jézus elhordozta. És kijelentett felette azt, hogy Isten látja őt. Bár ő még nem fogadta be. Ő még nem tudja. De te imád által az a bűn nem tud ránehezedni úgy, a bűnnek a súlya nem lesz az élete felett, és ezért az a bűn, amiben él, nem tud zsoldot szedni tőle. Nem lesz olyan hozzáférése az életéhez, azoknak a bűnöknek, mint a te imád nélkül. Látod ezt a nagyon fontos szellemi különbséget? Kijelented felette, hogy az ő bűnei nem tulajdonítatnak néki többet, mert Jézus Krisztus elszenvedte a kereszten. Ezt megteheted? Megteheted? Írja azt a Biblia, hogyha látjátok, hogy valaki bűnt követel, könyörögjetek érte? Ezt teszed? Rendszeresen. Megsemmisíted a bűnök erejét. Amiben jár, mert ő még nem látja. Ugyanis az evilág Istene elvakította az elméjét. Ő nem látja a Krisztus dicsőséges evangéliumát, de azokban a bűnökben, amikben jár, nem fogja megélni annak következményeit. Vagyis végül is a kegyelem fog uralkodni felette egy bizonyos formában, úgy, hogy még nincs újjászületve. De hogyha levágtad róla az ellenségnek a démonikus seregét, és megkötözted, és a bűnben, amelyben él, annak a szellemi fogását, szorítását semlegesíted az életében azáltal kijelentett, hogy Isten nem tulajdonítja neki ezeket. Mert ezeket a bűnöket Jézus elszenvedte a kereszten, és ő rá lett terhelve. Ha te ezt érvényesíted, ez egy érvényesítése a kereszthalálnak, a te szeretetted életében, akkor egy olyan szellemi burokba helyezted őt, ahol egy légüres térbe került, és most meg fogja hallani Isten hívó szavát. Isten mindenkit hív. Most a bűn nem tud úgy köré tekeredni, mint ahogy szeretne, mert semlegesítetted. Kijelentetted, hogy ezek nem tulajdonítanak neki, mintha nem ő tette volna. Vagyis a szeme elkezd megnyílni Isten jóságára. Mert Isten hívja őt. És egy olyan szellemi burokba kerül, ahol Istennek a jósága, ahogy az ő hívó szava ott van felette, egyre jobban meg fog nyílni a szeme erre. Imádkozott felette az Efézust is, hogy nyíljanak meg a szívének szemei, a megértés szeme, a bölcsesség kijelentés szeme, legyen ott az élete felett, hogy meglássa ezt. És amikor ezt is elimádkoztad, akkor tedd azt, hogy kérsz arató munkást. Lehet, hogy nem te leszel. De az Úr tudja, hogy ki lesz az a munkás, akit ő meghallgat. És ha így elő van készítve a szíve imádsága, akkor nem fogja azt mondani, hogy nem. Akkor, amikor az arató munkás eljön hozzá, akit az Isten tud, hogy ki, akit ő meghallgat, aki érti az ő nyelvezetét, akivel tud azonosulni, akit meghallgat, akitől nem fogja azt mondani, hogy ugyan már ne viccelj velem, ott lesz a pillanat. Befogadja a szívébe az üdvösséget. 4 pont kell hozzá. Minden 4 pontot végig kell imádkozni. És ekkor 100%, hogy az illető nem utasítja vissza. Mert a bűnnek a megvakító erejét megsemmisítetted az élete felett. Helyette elkezdi látni ezt a világosságot. És eljön a nap, amikor belelép, és elfogadja. És oda bekerül abban a királyságba, ahol te vagy. És együtt tudtok örvendezni. És kitartónak kell lenni benne. Mondd, ördögtek kitartó vagy, én annál kitartó vagyok. Én annál inkább kitartó vagyok. És ezt rendszeresen kell, minden nap, ha egy olyan szeretetről van szó, akinek az üdvössége a szíveden van, akkor ezt tanácsolom. hamarosan bent lesz a királyságban, ha ezt végig imádkozod. Mindegyik pontja biblikus. És ahogy lehullik ez a lepel a szeméről, és a bűn nem tudja fogságában tartani, egyszer csak azt teszi észre, hogy kijött belőle. És az Úr élet, és az Úrnak adja az életét, a szolgálat, az Úrnak a szolgálatára adja az életét. És bekerül ebbe a királyságba, ahol megismeri az örök életet. Úgyhogy ne adjátok föl, mert szemlátomást vannak olyan helyzetek, amik nem akarnak megmozdulni. És ahogy végignézem a régről ismert, nagyon szeretett testvéreimet, egyetlen családtagjuk nincs bent a gyülekezetben. Mondom, ez nem lehetséges. Igenis, rá fogjuk tenni a hitünket erre, hogy ők bejöjjenek. A legkisebb csészedénykétől, a legnagyobb aranyedényig mindenkinek az Úrnál kell lennie a királyságban. Úgyhogy most követelni fogjuk a családtagjainkat így. Mert az nem lehet, hogy az ördög visszatartsa őket, ha nekünk erre hatalmunk van, hogy ezt megtegyük. Egyetértesz velem? Te, ha már bent vagy, akkor te ezt látod, ő még nem látja. Valakinek imádkozni kell érte. Valakinek imádkozni kell érte. És így lesz az igaz, amit Ézaiás ír, hogy elhozzák minden testvéreiket ajándékul az Úrnak. Mi ajándékul visszük őket a trón elé. Mert nem adjuk fel a hitünket. Lehetnek köztünk nagymamák, akik az unokáikért imádkoznak. Kétségbe esett helyzetek, kint vannak a világban, mindenfelé. Rossz közösségek. Vonzák őket ezeket a rossz közösség. És azt hiszik, az imponál nekik, hogy akkor lesznek valakik, ha ők oda bemennek. És azokban részt vesznek. És milyen jó balhé, és akkor ezekbe belemennek még rosszabb helyekre. És te meg úgy gondolod, hogy te hiába imádkoztál értük, és az nem igaz. Az nem igaz. És van, akinek meg felfelé menő generációban vannak ott még, akiknek bent kéne lenni, és még nincsenek. És ezeket a lépéseket, ha végig gondoljuk, akkor mindent megtettünk, amit tehetünk, a többi az Úré. Akkor mondhatjuk azt, hogy Uram, mindent megtettem, a vér nem az én fejemen van. De ezeket el kell végezni. A Jézus nevében. El kell végezni. Drága Úr Jézus Krisztusnak, ez volt már az üzenete. A felét kihagytam, azt ígértem, röviden prédikálok ma, hogy legyen több idő a dicséretre. Úgyhogy az egyik fele kimaradt, de nem bánom, mert így van jól. Ami kellett, az elhangzott, és a szívekhez ért. És te meg fogod cselekedni. Elkezdesz így imádkozni. Hatalmat veszel az ellenség minden ereje felett. Kijelented felette az ige minden hatóságát. Kijelented felette, hogy a bűnei megbocsájtattak, és eltöröltettek a kereszt halálban, a Jézus nevében. Ezért nem tulajdonítatik neki az a bűn, mert te kérted az ő bűneinek bocsánatát. Mintha ő már megtért lenne, és a javára lenne írva, ez az imádság megáll az ige szerint. És akkor a bűnnek a fogása nem lesz ott az életén. Nem tudja megragadni. És nem tud zsoldot szedni. És nem tud még magával 7 másik gonoszabbat hozni, mert a te imád uralkodik felette. És eljön a nap, ez a lepel, ez a vakító lepel lehullott a szeméről, és eljön a nap, hogy addig növekszik ez a világosság, és mindig körbe van véve Isten jóságával. És az Isten jósága, és az a hívó szava, ami fölötte van, eljön a nap, amikor az az arató munkás áll elé, amikor azt mondja, igen, én ezt a Jézus szeretném befogadni a szívembe. És aznap neked öröm újjongásod van az Úr sátorában. Mert megvan az üdvössége. A Jézus nevében. És hiszem, hogy jövőre ilyenkor megsokasodik a királyság azáltal, hogy ezt mi elkezdjük gyakorolni. Mindenkinek van legalább egy szeretetje, akire ki tudja terjeszteni így a hitét. És a hit által ez működő valóság. Bejönnek a királyságba, és örvendezni fognak az Úrban, és örvendezni fognak az Úr jóságában. És megsokasít minket az Úr, azt mondta, emberekkel, mint a nyájat. Megsokasodik ez a nép. Ez így lesz, hogy te hitedet elkezded használni, és nem nyugszol bele, amíg nem látod azt. A Jézus Krisztus szent nevében. Mert az örök életünk megvan. Megtesszük most, hogy elmondjuk az üdvösségimet. Jó, körbefogottan, ha van köztünk új, azokat hívjuk. Ha mindannyian elmondtuk már egyszer, nem baj, ha naponta elmondjuk. Mert az az igazság, hogy egyszer mindenképp el kell mondani ezt a hitmegvallást. Lehet naponta is mondani, de egyszer az életben el kell mondani, hogy bekerüljünk oda, mert ez a szívünkben való hit és a szánkban való megvallás által van. A Jézus nevében. A kettő együtt kell legyen ahhoz, hogy újjá szülessünk. A Jézus nevében. És ezt az arató munkásoknak is nagyon kell tudni, akik viszik az örömhírt. Hogy nem a bűneink megvallásából van az üdvösségünk, hanem is tudnánk felsorolni az összes bűnünket. A hitünk megvallása szükséges hozzá. A hitünk megvallása kell hozzá. A Jézus Krisztus szent nevében. És így van megírva, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. És aki nem hisz a fiúnak, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát mi kihívjuk őket az Isten haragja alól, és semlegesítjük ezt a haragot azáltal, hogy érvényesítjük felettük a kereszthalált, hogy a bűneik eltöröltettek, mert a Jézus Krisztusban vannak, kijelentjük, megbocsájtattak az ő bűneik. Hatalmas igazság ez. Úgyhogy most elmondjuk az üdvösségimát, és hívjuk a népeket. Hívjuk őket északról, délről, keletről, nyugatról, hogy seregeljenek be a gyülekezetekbe. Az Atya szíve vágyja őket. Éhezi őket. És az Atya vágyja őket. Egy olyan szerető öleléssel várja haza őket, amit meg fognak hallani. Meg fognak hallani. És adj hálát Istennek, hogy te már bent vagy. És ismered ezt az igazságot. És tudsz értük imádkozni. Nagy háladásaid legyenek. Mert tudd meg, hogy ezért jövünk a földre. Ezért az örök életért. Ezért jövünk a földre, hogy őt megismerhessük, hogy ő benne lehessünk, hogy ő benne újonnan születhessünk, és ez a mi örökségünk a Jézus Krisztusban. Készen áll a szívünk erre az imára. Amen. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, Jézus, te vagy az én megváltóm, Jézus, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban. Mert újjá születtem Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított. Minden bűntől. Örökkön örökké. Amen.